Nagy generáció.
Hol tartunk ma, mi, 50 fölöttiek?
Mékuti Ilona műsora.
Harsányi László közgazdász társadalomkutatóval beszélgetünk a műsor első felében a Nemzeti Kulturális Alapról volt szó, és most pedig a műsor második felében, hiszen azt mondtad, hogy a civil társadalmat, a civil társadalom mecénási szerepét mindig megakadályozta 90 után az állam, független attól, hogy ki képviselte adott pillanatban az államot. Úgyhogy azt kell, hogy mondjam, hogy akkor mint civil kezdeményezés fordulok hozzád, hiszen 2010-11-12 óta foglalkozol pusztán civilként, pusztán belső meggyőződésből azzal, hogy mi történt a zsidó származású színészekkel, rendezőkkel, zenészekkel, festőkkel akkor, amikor a második zsidó törvény után gyakorlatilag teljesen kiciánozták őket a magyar művészeti életből. Szeretném ehhez nagyon szubjektíven a te saját kiciánozásodat is hozzátenni, hogy így mondjam, hiszen a Holokauszt Emlékközpont igazgatói székéből állítottak föl 2010 után.
Így van. Ennél több az én érdeklődésem onnan ered, ha lehet erről pár mondatot mondani, hogy igazából, bár tudtam, de soha nem tudtam elfogadni belül azt a történelmi tényt, hogy a magyar zsidóság 1938-39, majd 44 után egy puskalövés nélkül került abba a helyzetbe, amit jól ismerünk, és amit holokausztnak szoktunk volt hívni. És mindig az izgatott engem, hogy hát hogy lehet, hogy itt 800 ezer ember nem látja ezeket a folyamatokat, és nem tud önmaga védelmére semmit elkezdeni, és akkor véletlenül futottam bele ebbe a
azt hiszem, kezdeményezésbe. Azt hiszem, egyébként ez mindenkit izgat.
Igen, ez, amit Omikének hívnak betűszóként, ez a Országos Magyar Izraelita Közművelődési Egyesület. A dicsőség a kezdésre nem is az enyém, hanem egy kolléganőmé, Vizi Évája, aki elkezdett egy picit ezzel foglalkozni a Holokauszt Emlékközponton belül, de szerencsére, idézőjével kitéve a szerencsét, velem együtt őt is kirúgták, és másokat is a kormányváltás után, és akkor neki kezdtünk ennek, hogy mi ezt akkor folytatjuk, pénzünk nem volt, de hát nekem a nyugdíjamból bőven telik arra, hogy a magyar kultúrát valamilyen módon, ilyen módon is támogassam.
Sőt, el is várható egy volt NKR.
Én szerintem, ez pontosan így van. Nos, azóta foglalkozom ennek az egyesületnek a kutatásával. Mindjárt átérek a konkrét kérdésedre. Annyit hozzá tennék, hogy az egyesület 1909-ben jött létre, és a utolsó létszám adatai valamikor 38-39-ben valamilyen több mint 5000 főt jelentettek, országos egyesület volt. Ennek az a része, amire céloztál, nem is a második, már az első zsidó törvény után megszületik a Művész Akció nevű kezdeményezés, hiszen már az első zsidó törvényt követően nagyon elsősorban akkor a színészeknél sok az állásvesztést, vagy úgy, hogy nem veszik a kamarába föl őket. Tudni kell akkor, hogy megalakul az első zsidó törvény után a színművészeti és filmművészeti kamara. Oda már, akik nem nyertek felvételt, nem regisztrálták, azok már nem szerződhetnek a színházakba, de a dolog ennél sokkal bonyolultabb volt, mert ha fölvették a kamarába, attól még nem biztos, hogy leszerződték őket a színházakba. Nem azért, mert tehetségtelenek voltak, hanem nagyon korán, tessék szíves lenni a mai állapotokra egy kicsit gondolni, nagyon korán először a színigazgatókat lecserélték. A színigazgatók pedig tudták, mi a dolguk. Tehát ott már zsidó színészeket nem vették föl, nem véletlenül mondják már 39 elején, hogy nagyon sok színházban numerus nullus létrejött, tehát zsidó színészt. Na most az, hogy ki a zsidó, az meg ugye időben rendkívül változó történet volt. 38 az első zsidó törvény után az, aki izraelita vallású volt. Van egy kis különbség, de ebben most nem mennék bele, kímélve a hallgatók érzékenységét. 39-ben pedig átmegy a dolog egy fai meghatározásra, a nagyszülők, stb. És akkor hullámokba vesztik el az állásukat a színészek és a zenészek. Képzőművészeknél más a helyzet, hiszen a képzőművészek számára nem volt egy ilyen intézményes állásvesztési lehetőség, ott csupán az volt.
Kiállítási lehetőség.
Hát nem nagyon fértek be az állam által egyébként nem túl nagy számban rendezett kiállításokra, tehát még itt a kutatásaim nem teljesek, tehát azt megnézni, hogy a Szinyei Merse társaság, amelyik egyik legfontosabb társaság ott, és a tavaszi tárlatokon, meg a nem tudom micsodákon, kik vesznek részt, meg kik nem vesznek részt, ezt azért még végig kell kutatni.
Bocsáss meg, csak egy másodperc, azt mondtad az előbb, hogy gondoljunk a jelenlegi helyzetre, az igazgatóváltásokra. Valóban tendenciózus igazgatóváltások is vannak nagyon sok helyen a színházakban, de azért ezt pontosan tudjuk, hogy nem hasonlítható egymáshoz a két korszak. Tehát ez teljesen evidens, én gondolom, hogy nem ezért mondtad. Azért mondtad, de mert egy erőszakosabb kultúrpolitika érvényesül.
Hasonlítható a két korszak egymástól, csak más az eredője és más a következménye.
Hát akkor
mert amit te mondtál, az a lényeg. Ugyanazokat a rezsimváltási technikákat veti be az egyik és a másik. Itt nem arról van szó, hogy egyik egy antiszemita kultus, ez meg nem arról beszélek. Arról beszélek, hogy nagyon pontosan érzi a hatalom, hogy meg azok a pontok, ahova a saját embereit odaülteti, akkor onnan kezdve nincs sok dolga, majd azok az emberek végrehajtják, amit végre kell hajtani.
Igen, ez tudjuk, hogy ez egy autokráciának.
Vigyázz ki, Attila, kinevezése egyáltalán nem, semmi köze, hogy zsidó vagy nem zsidó valaki.
Pontosan.
Arról van szó, hogy azt az ízlésváltást, azt az értékváltást végre fogja hajtani. Ugyanez volt 38-39-ben, bocsánat, ott volt még egy plusz politikai feladat, vagy kimondva, vagy kimondatlanul, kimondva egyébként, hogy zsidó származású színészektől, meg nem színészektől, mert sose beszélünk, hogy ugyanúgy 20%, aztán 6%-nak kellett a jegyszedők között, meg a technikai munkatársak között lenni.
Igen, de alapvetően azért ott kifejezetten ez volt a cél, nem? A zsidótlanítás volt a cél.
A zsidótlanítás volt a cél, hiszen ez volt az első zsidó törvény után a non plus ultrája az egész magyar közpolitikának.
Igen.
Ezt meg is fogalmazták, nem volt titok. Hát ezt megfogalmazta a Darányi, a híres szegedi beszédben, a Hohmann Bálint megfogalmazta, az Imrédi megfogalmazta, és sorba mindegyik miniszter és miniszterelnök letette a garast emellett, hogy van zsidó kérdés, és ennek a megoldása a legfontosabb kérdés ma Magyarországon. Ez így teljesen nyilvánvaló. De nem így akartam összehasonlítani, csak arról van szó, hogy a kultúrában, a intézményesen szervezett kultúrában a technikák mindig ugyanazok. Ott is ez volt. Nem. Kimondták, hogy 20%-nyi zsidó színész lehet, de az igazgató már nem szerződött ilyenekkel.
Igen.
Olyannyira, hogy a 1944-ben, mikor a Sztójai kormánynál megtiltották zsidók számára, hogy egyáltalán színészek legyenek, és el kellett veszíteniük a kamarai tagságukat, akkor ugye kizártak a kamarából, ha jól emlékszem fejből, 120 vagy még, vagy 200 színészt, és adok között találok olyanokat, akik már csak az omikébe játszhattak, de még mindig kamarai tagok.
És
már szerződést
lehet?
Nem kaptak. Nem kaptak. Aha. A színházakba szerződést, nem. Tehát kétszeres zárás volt.
Igen.
Nem lehettél kamarai tag, ha a különböző arányoknak nem feleltél meg. Ugyan belefértél a kamarai tagságba, kedves barátom, de a színházban már nem kaptál szerződést ugyanilyen okból.
És azt meg senkinek nem kell megindokolnia.
Miért kellene?
Igen. Azt mondtad, hogy azért kezdtél el ezzel az egésszel foglalkozni, mert soha nem tudtad megérteni, és nyilván nagyon-nagyon sokan vannak így, hogy lehet, hogy a nagy létszámú zsidóság egy puskalövés nélkül hagyta, hogy vele ez történjen. Nemrégiben megjelentettél talán a legutolsó kritikai lapok legutolsó számában egy tanulmányt ezzel kapcsolatosan, és muszáj onnan idéznem, bár hagyom neked, hogy mondd el, hogy mit mondott erről Komlós Aladár 1942-ben.
Hát ha idézed, akkor az pontos lesz.
Akkor mondom, tehát a zsidóság nem készült a rettenetes. Igen. Próbára. 100 éven át arra készült, hogy idővel csak az embert és a magyart fogják látni benne, és ezért azon volt, hogy elsorvassza magában a zsidót.
Ez pontosan tetten érhető, ugye én az utóbbi években sok minden mellett más se olvastam, mint a zsidó napilapokat, tehát az Egyenlőséget, aztán a Magyar Zsidók lapját, a Múlt és Jövőt, és így tovább. Egészen elképesztő számomra.
Micsoda?
Innen visszanézve persze, tehát én föl akarom egy picit menteni az én nagyszüleimet, meg a mindannyiunk nagyszüleit. az a hazafias lelkesedés is, amivel minden döntést fogadnak még 1937-38-39-ben, a visszacsatolásokhoz hogy odaálltak, ugye tudjuk. Visszacsatolták Felvidéket, visszacsatolják Észak-Erdélyt, majd a zsidó törvényeket másnap bevezetik. Hogy micsoda ünnepséget rendez a akkori zsidó közösség a Horthy, a Miklós napon, a Horthy évfordulókon, és így tovább. Hogy mennyire annak a hamis tudatnak a birtokában vannak, hogy velünk ez nem történhet meg. Hogy az újságok, még szűrted is, mert azért cenzúra volt, beszámolnak a németországi, majd a lengyelországi eseményekről, de velünk ez nem történt. Ne, ez hihetetlen, mi nem ezek vagyunk, mi magyar hazafiak vagyunk, mi jó hazafiak vagyunk. Szóval ebből most sok mindent megértettem már. Ilona, én ezt megértem, de nem tudtam belül elfogadni, és ma is nehezen fogadom el. De nekem ez egy bizonyos értelemben megnyugvás, hogy találtam valamit, amikor, ha nem is életeket mentettek, dehogy nem egyébként, még életeket is mentettek, de valamit elkezdtek önmaguk okán és önmaguk segítségére csinálni, mint ez a művész akció. Egyébként is, mint kultúrában, többé-kevésbé kultúrában élő ember, azt mondani, hogy az első zsidó törvény után az egyik legelső, nem a legelső, de az egyik legelső dolog az volt, hogy megszervezik a magyar zsidó színészek megmentését, ez olyan csodálatos dolog, amire én nagyon büszke vagyok.
Folytatjuk mindjárt Harsányi Lászlóval.